98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök választási gyűlésen erősítette meg, hogy nem áll szándékában visszalépni a jelöltségtől az elnökjelölti vitán mutatott gyenge szereplése, valamint az erre vonatkozó felhívások ellenére sem. Az amerikai elnök és a demokrata párt nem hivatalos elnökjelöltje a Wisconsin állambeli Madisonban az elnökjelölti versenyre vonatkozó kérdésekre választ adva úgy fogalmazott, hogy indulok és újra győzni fogok. Megállapította, hogy vannak, akik ki akarják szorítani a jelöltségből, amire megismételte, hogy marad a versenyben. A kampányeseményen összegyűlt támogatói előtt elismerte, hogy június 27-én nem szerepelt jól az elnökjelölti vitában Donald Trump-al szemben, de azt hangoztatta, nem hagyja, hogy egy 90 perces vita kitörölje 3,5 év munkáját, amelyet elnökként végzett. Joe Biden élesen bírálta Donald Trumpot, akiről azt állította, hogy ha őt választják elnöknek az amerikaiak, akkor diktatúrát épít, valamint elítélt bűnözőként említette hivatali elődjét. A türk államok kritikusan fontos szerepet játszhatnak a globális együttműködéshez való visszatérésben. Magyarország az Európai Uniós elnöksége idején ezért fontos célnak tartja a kapcsolatok javítását ezen országokkal is, jelentette ki Szijjártó Péter Azerbajdzsánban. A külgazdasági és külügyminiszter a türk államok szervezetének külügyminiszteri munkaülésén hangsúlyozta, hogy az emberiség válságokkal teli időszakot él, és Magyarország olyan ország, amely már több mint 2 éve a szomszédban tomboló háború árnyékában kénytelen élni. Rámutatott, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus egyik fő következménye a kommunikációs csatornák ellehetetlenülése, ami pedig erősen rontja a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok, s a fenntartható eurázsiai együttműködés megőrzésének esélyét. Kiemelte, hogy a globális együttműködéshez való visszatérés szempontjából a türk országok kritikusan fontos pillérnek számítanak, ezért is fontos célja Magyarországnak az együttműködés javítása az EU és a türk államok szövetsége között. Európában egyedül Magyarországon nem volt előrehozott választás 1990 óta. Emiatt az országban politikai stabilitás van, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Sátor Aljaújhelyen a Rákóczi Szabad Egyetemen tartott kerekasztal beszélgetésen. Potápi Árpád János szerint az elmúlt 14 évet tekintve ez a stabilitás egyértelmű, hiszen a Fidesz-KDNP minden választást kétharmados többséggel nyert meg. Ennek köszönhetően a határon túli magyar politikai pártokkal és szervezetekkel olyan összehangolt nemzetpolitikát, célrendszert tudtak kialakítani és megvalósítani, amelyre sem a magyar történelemben, sem bárhol a világon még nem volt példa, tette hozzá. Hangsúlyozta, ennek alapja az, hogy a Fidesz-KDNP egységes magyar nemzetben gondolkodik, és ezt az egységes magyar nemzetet akarják tovább erősíteni az élet minden területén. A miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára szerint olyan ökoturisztikai attrakció lesz a Hortobágyi Madárszínház, amely nem csak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló, de a világ más térségeiből is érdeklődhetnek iránta. Révész Máriusz a projekt konzorciumi szerződésének aláírásakor a Hortobágyi Nemzeti Park látogató központjában azt mondta, az ország első madárszínháza Máté Bence világhírű természetfotós elképzelései alapján valósul meg, és a hortobágyi halastavak madár és állatvilágának egyedülálló bemutatását teszi majd lehetővé. Az államtitkár jelezte, aktív ökoturisztikai fejlesztésekre 65 milliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre. Sport. Edzőmérkőzésre és edzőtáborba készül a debreceni VSC labdarúgó csapata, amelynek keretét elsősorban támadókkal szeretnék bővíteni, mondta Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője. Az átigazolási időszakkal kapcsolatban kiemelte, ebben a hosszú periódusban bármi megtörténhet, Folyamatban vannak olyan tárgyalások, amelyek eredményeként játékosokat igazolhatnak, de van érdeklődés a DVSC jelenlegi keretének tagjai iránt is. Fontosnak nevezte, hogy a meglévő támadók mellé újabbak érkezzenek a klubhoz, ahogyan azt is, hogy az edzőtáborban ott legyenek a keret gerincét alkotó játékosok. Végül az időjárásról. Napos fátyolfelhős idő várható, az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem lesz. A megérénkülő déli délkeleti szelet az ország északnyugati felén erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról lesz szó. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az MVM Émász Áramhálózati Kft. Együttműködési megállapodást kötött Miskolcon annak érdekében, hogy a Nemzeti Park területén eddig megvalósult madárvédelmi beruházások a jövőben is folytatódhassanak. A két szervezet között 10 évvel ezelőtt már elindult egy közös munka, amelynek köszönhetően 1450 kilométeres hálózatrészen több mint 15 ezer oszlop madárvédelmi átalakítása már megtörtént. A részletekről Antal József, az MVM Émász Áramhálózati Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolat, hogy az áramszolgáltatók, akik végül is minden háztartásban ott vannak, hiszen nagyon kevés olyan lakás van, vagy tanya van már Magyarországon, ahol nincsen villany, foglalkozzanak azzal, hogy nem csak a fő tevékenységüket, az áramszolgáltatást végezzék, hanem a környezetüket, mind az építettet, mind a természeti környezetet is valamilyen szinten próbálják meg óvni, védeni, hiszen a villanyhálózatok, az elektromos hálózatok, a vezetékek nem éppen a legkörnyezetbarátabb szerkezetek a Földön. Ezt mutatja azt, hogy már az építésekkor ezeknek földújjuk a környezetet, olyan területeken visszük át, ahol megbolygatjuk a talajt, esetleg madárvonulás útjába mennek, és arról nem is beszélek, hogy a tájnak sem valami nagyon szép az, amikor ott vannak a villanyoszlopok, de hát ez a mai modern világunknak az egyik velejárója, de megpróbáljuk azért ezt, ha lehet, úgy csinálni, hogy lehetőség szerint minél jobban igazodjunk azokhoz az igényekhez, amelyek egyre inkább előtérbe kerülnek, mert ahogy egyre inkább iparosodunk, egyre inkább több szemetet termelünk, egyre inkább eltávolodunk a digitális világba, a gyerekek is már nagyon ritkán jutnak ki a természetbe, de erre szeretnénk fokozottabb figyelmet fordítani. Én is most elmentem erre egy kicsit a Lilafüredre, amikor jöttem, megnéztem a palotaszállót, megnéztem az itteni központot, és most már úgy tervezem azt, hogy a unokákkal szépen eljövünk és megnézzük. És azon kívül pedig rengeteg olyan dolog, hogy amit hallottam, hogy az előkészítés során rengeteg olyan beszélgetés volt a mi kollégáink, a mérnökök, elektromos szakemberek között, és a természetvédők, madarászok, és a nemzeti parknak a dolgozói között, amely a kölcsönös megértést segíti. Tehát sokszor úgy érezzük, hogy elbeszélünk egymás mellett, de nagyon fontos, hogy ugyanaz a gólya, ami nálunk üzemzavart okoz, itt a természet környezetnek egy igen fontos része. Tehát meg kell találnunk azt a módszert, hogy az olyan helyeken, ahol ez veszélybe kerül, ott nekünk is tenni kell azért, még pénzzel, beruházással, hogy a jövőnek is meg tudjuk őrizni ezt a madárfajt és az környezetünket. Tehát ez nagyon fontos feladat számunkra. Egyébként, és akkor most egy picit még hivatalosabban, az MVM-nek a 4 stratégiai pillérében 2-3-ban is egyértelműen megmutatkozik ez a törekvés. Ugye az legelső pillér az, hogy az elektrifikációval, az elektromos áram, az energiafelhasználás zöldítésével próbáljuk a bolygót terhelő káros hatásokat minimalizálni. Értem ez alatt azt, hogy napelemekkel, nem gázerőművekkel próbáljuk a káros anyagkibocsátást csökkenteni. Természetesen ennek meg vannak a maga korlátai, de egyértelműen szeretnénk ebbe az irányba menni. Ugyanígy a diverzifikáció is ezt jelenti, hogy egyértelműen az irányba megy a cég, hogy az olyan energiatermelő kapacitások irányába megy, amelyek minél kevésbé terhelik a környezetünket, a bolygót, és lehetővé teszik, hogy az üvegházhatást generáló gázok minél kevésbé szennyezzék a bolygót. Minél tovább meg tudjuk tartani ilyen formájában, és ez a szörnyű meleg, ez a klíma, ez ne növekedjen tovább. Tehát ez két pillér, a diverzifikáció és az elektrifikáció. A másik két pillérünk közül az egyik az olyan szervezet kialakítása, amely ügyfélközpontú és egyértelműen adaptív, tehát próbáljuk a szervezetünket úgy alakítani, hogy egyértelműen rugalmasan tudjunk az olyan fogyasztói elvárásokra reagálni, amelyek egyre jobban felénk megmutatkoznak, hiszen korábban tiszta mérnöki vállalatként ez azért annyira egy hálózatos cégnél nem volt mindennapos, hogy a napelemekkel, az új bekötésekkel, amelyeket ma látunk, egyre inkább, egyre több feladatot adnak számunkra. A másik ilyen dolog, próbáljuk a vezetékhálózatunkat úgy bővíteni, és ez a jövőre nézve egyre inkább fontos lesz, hiszen az elektrifikációval több energiát fogunk, elektromos energiát fogyasztani, és kevesebb gázt, hogy ki tudjuk szolgálni a fogyasztókat. És mindezt a negyedik pillér pedig, hogy ezt azért szeretnénk gazdaságosan csinálni, de természetesen ebből származó bevételekből mindenképpen szeretnék olyan célokra is áldozni, amelyek a környezetvédelmét segítik, és még egyszer kívánom azt, hogy az ilyen és hasonló rendezvények minél gyakrabban legyenek a két cég között. Köszönöm.
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója az eddigi madárvédelmi tevékenységüket ismertette.
Azt gondolom, hogy ügyvezető igazgató úrnak a bevezetőjében, köszöntőjében elhangzottak azok a lényeges elemek, amelyek a két szervezet együttműködésére vonatkoznak. Azon lényeges elemek, hogy mind a két szervezet, és most itt magunkról is beszélve, nyit más szervezetek felé. Tehát nyilván nekünk a legfontosabb célunk a természetvédelem, de a természetvédelmet olyan szinten kívánjuk megvalósítani, hogy az egyrészt ne álljon az akadályként a fejlődés útjába, biztosítsa azt a hátteret, amit mindannyian igényként saját magunk is használjuk, az elektromos hálózatot, és a stratégiai pilléreket, ahogy említette igazgató úr, nagyon nagy örömmel hallottam, hogy ott igenis a természetvédelemnek is helye van, és hogyha a Nemzeti Park Igazgatóság oldaláról nézem a stratégiai elképzeléseket, akkor ott is szerepelnek azok az elemek, amelyek egy sokkal szélesebb körű információbázisra támaszkodnak, és nem csak kizárólag a természetvédelem érdekeit veszik figyelembe, hanem megpróbálnak egy olyan közös, fenntartható és jövőbe mutató együttműködéseket kidolgozni, ami mindkét fél számára, a lakosság, a társadalom számára is előnyt tud kovácsolni. Úgyhogy ezért örülök én ennek a mai megállapodásnak, mert igaz, ez már évek óta működik közöttünk az együttműködés, akár írott formában, akár természetes formában, de most ez a megújított megállapodás pontosan arra az irányra mutat előre, amiben még hatékonyabb együttműködést tudunk az elektromos hálózat fejlesztése és a természetvédelem fejlesztése között megvalósítani. Engedjék meg, hogy egy kis történelmi visszatekintést is tegyek az elmúlt időszak eseményeiről, mert ez az együttműködés már nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, és én azt gondolom, hogy annak a megítélése, hogy milyen hangsúlyt kap a mostani együttműködés aláírása, mindenféleképpen információ és bázis az, amilyen tevékenységet eddig közösen folytattuk. A madárfajok jelentős hányadára a különféle feszültségszintű elektromos vezetékhálózatok, mint környezeti tényezők, pozitív és negatív hatást is gyakorolnak. Ügyvezető igazgató úr a negatív hatásokkal kezdte, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiemeljük a pozitív hatásokat is. Egyik kedvező hatásuk az, hogy a gyéren fásult, síkvidéki területeket élőhelyként használó fajok egyedeinek, közöttük olyan ritka, védett fajokkal, mint a szalakóta, kékvércse vagy kígyászölj, számtalan kiülési lehetőséget is biztosítanak. Megfigyelő és pihenőhelyet, zsákmányszerzési esélyt teremtenek a vezetékek és ezek tartószerkezetei. Meglepő talán, de a középfeszültségű hálózatok zárt szelvényből készült kereszttartóinak nyitott végei, üregei is alkalmas és szinte kivétel nélkül foglalt élőhelyek, költőhelyek, melyek főként a mezei verebek számára képeznek többletfészkelési lehetőséget, de legtöbbüknek manapság az is magától értetődő és természetesnek vélt körülmény, hogy a fehérgólyák, a települések kis feszültségű hálózatainak oszlopain fészkelnek, és nevelik évről évre utódaikat, és további példákat is lehetne még sorolni. Azonban a vezetékhálózatok részelemei kialakításuk eredményeként a rájuk rendszeresen beülő vagy fészket építő madarak az áramütések jelentős esélyét, veszélyét is képezik. Továbbá a vizes élőhelyek környezetében bizonyos madárfajok, daru, lútfélék, túzok vezetékkel ütközésének esélye, az ütközés előfordulása szintén számottevő. Az igazgatóságunk működési területén évtizedek előtt felismert tény, hogy az élőhelyi jellemzők eltérései által befolyásolt pusztulásuk olyan mértékű volt, ami az említett pozitív hatásokat közel sem ellensúlyozzák. E körülmény és a folyamat fenntarthatóságát felismerve igazgatóságunk együttműködést kezdeményezett az EMASZ hálózati Kft.-vel. Ennek eredményeként eleinte eseti beavatkozások teljesültek bizonyos ismétlődően jelentős madárpusztulást okozó, veszélyesnek tapasztalt oszlopok fejszerkezetein, továbbá ez az együttműködésünk a nyitását a 2004-2006-os években vette kezdetét. Az első pont a túzok védelme Magyarországon és a kék vércse védelme a Pannon régióban megnevezésű két madárvédelmi projekt volt, amivel indítottunk, és ennek az eredményei 2008 évben sikeresen teljesültek. Az eseti fejszerkezet átalakítások, az első tervszerű kiegészítő madárvédelmi szerelvényezések és földkábeles szabadvezeték kiváltás a borsodi mezőségben eredményeként egyes kritikusan veszélyes oszlop fejszerkezeteken és vezetékszakaszokon zajló madárpusztulásokat jelentős mértékben lehetett csökkenteni. Azonban a szükségesnek ítélt, még nagyobb mértékű, tervezetten teljesíthető és tartósan hatékony madárvédelmi beavatkozásnak nem volt szabatos, írott szempontrendszere. Ezért intézményeink munkatársai kidolgozták, és vezetői 2008-ban aláírták az első, máig érvényes keretmegállapodást. Tehát 2008-ban volt az első aláírás. A felek a megállapodásban deklarálták a hálózati madárvédelem megvalósítása iránti elkötelezettségüket, meghatározták a együttműködésük alapvető szabályait és célkitűzéseit, mint például a meglévő szabadvezetékek utólagos burkolása, a létesülő és felújításra kerülő vezetékszakaszok madárvédelmi szempontot is teljesítő kialakítása, vagy földkábeles kiváltása, valamint a gólyafészektartók, kerecsensólyom és szalakóta költőládák elhelyezése a különféle feszültségszintű hálózatok oszlopaira. A megállapodás a felek bármelyike által pályázati úton nyert, vezetékhálózat jobb madárvédelmi hatékonyságát eredményező projektek közös megvalósítását szintén lehetőségként nevezte meg. A két első Európai Uniós Light pályázati forrás felhasználásával teljesített projektet további 6, szintén Light vagy hazai KEOP pályázatok forrásait felhasználó, a hálózati madárvédelem hatékonyságát célzó projekt követte. Utolsóként, immár 2015-ben, 9 évvel ezelőtt, a madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a hevesi füves puszták területén, és a madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a dél-borsogi tájegységben megnevezési projektek munkálatai valósultak meg. Az összesen 8 projekt megvalósulásának 10 évét felölelő időszakában az alkalmas vagy alkalmazható madárvédelmi szerelvényezési módszerek megítélése, de az elérhető madárvédelmi szerelvények választéka és minősége jelentősen megváltozott, fejlődött. A 2000-es évek elején még csak az úgynevezett szigetelő papucs, szakszerű megnevezése kereszttartó burkolat állt rendelkezésre, aminek az alkalmazhatósága és a védelmi hatékonysága már nem volt teljes. A szigetelő papucs szerepét 2010-es években egyre inkább átvették a különféle, szélesebb körben felhasználható, jobb madárvédelmi értékű burkolattípusok, amelyek a kezelt hálózatrész oszlop fejszerkezeteinek jelenleg is legnagyobb részarányú szerelvényei. 2015. június 30-aival teljesült utolsó két projekt megvalósítása során a kivitelezők már jelentős számban szereltek akkor még hazánkban első fecskeként is minősíthető innovatív, függőszigetelős, tartó fejszerkezet típusokat, amelynek madárvédelmi hatékonysága, várható hasznos élettartama, de például az üzembiztonság is jelentősen felülmúlja a korábbi kiegészítő szerelvények bármelyikének ilyen típusú jellemzőit. Igazgatóságunk működési területének a villamoshálózati madárvédelem mielőbbi teljesülése tekintetében leginkább frekventált délhevesi és dél-borsodi tájegységeinek területén húzódó középfeszültségű hálózat oszlop fejszerkezeteinek ideiglenes madárvédelmi kiegészítése, részbeni átalakítása vagy földkábeles kiváltása 10 év és 8 célirányos projekt eredményeként tehát megvalósult. E beavatkozással érintett hálózatrész teljes hossza mintegy 1450 kilométer. Az érintett oszlopok száma 15500 darab. Ez a mennyiség az MVM IMAS hálózati Kft. Teljes hálózatának legalább 16,4%-át képezi. A célzott madárvédelmi projektek munkálataival érintett, kijelölt vezetékszakaszok összesen 1440 oszlopára madárvédelmi és műszaki, üzemviteli tapasztalatszerzési célokat szolgálva 6 féle új, innovatív, vagy madárbarát jelzővel is illethető fejszerkezet típust szereltek a kivitelezők, amelyek közül 2 típust, az EMAS jelenleg is általánosan alkalmaz hálózatépítési és felújítási munkái során. A túzokvédelmi és élőhelyrekonstrukciós céli beavatkozások során 41,5 km szabad légvezetés szakaszt, mintegy 275 oszlopot elbontottak, és ezek helyére földkábelt fektettek. 2015 évet követően a Mátra és a Bükk-hegység területein további jelentős hosszúságú vezetékszakaszok földkábeles kiváltása is teljesült, de ezek a beavatkozások elsősorban az EMAS üzemviteli problémáinak, akár fakidőlések okozta üzemzavarok további előfordulásának kizárása érdekében zajlottak, noha természetvédelmi és tájképi hozadékai szintén vannak. A felsorolt projektek és beavatkozások eredményeként igazgatóságunk működési területének nyílt, gyéren fásult területein húzódó hálózatrészek, oszlopain áramütés miatt jelenleg elpusztuló madarak száma a korábban ismert átlagos mennyiség tizedére csökkent. Az oszlop fejszerkezetek ismert, madárvédelmi szempontból előnytelen műszaki jellemzői és az ezekre felszerelhető madárvédelmi eszközök alkalmazhatóságának korlátai között ennél hatékonyabb madárvédelmet jelentős terjedelmű szabadvezetékes hálózaton relatíve rövid idő alatt jelenleg nem igen lehet elérni. Ugyanakkor az átmeneti madárvédelmi megoldásként immár 10, de több szakaszon 15 évvel ezelőtt a burkolatokkal szerelt oszlopfejek burkolatainak állaga, madárvédelmi értéke növekvő arányban és egyre gyorsuló ütemben romlik, amivel párhuzamosan előforduló madárpusztulások száma is egyre inkább növekszik. A félig üres vagy félig tele pohár analógiáját említve a közösen elért eredmények a burkolatok állapotromlása ellenére még a jelentősen telt, de kissé szivárgó pohárral írható le. Ezért igazgatóságunk örömmel üdvözli, ha együttműködésünk és közös megoldáskeresésünk eredményeként a pohár belátható időtávban újfent csordultig telne. Tudjuk, hogy az elektromos vezetékhálózaton 100%-os tartós madárvédelmi hatékonyságot a földkábel vagy szigetelt és kötegelt vezeték rendszer szintű használatával lehetne megvalósítani. Azonban ezek rövid távú, nagy részarányú megvalósulása sajnos nem reális elvárás. Ennek ellenére törekedni kell a ma már rendelkezésre álló innovatív, madárvédelmi és műszaki szempontból is hatékony, tartós műszaki megoldások egyre nagyobb hálózatrészt érintő alkalmazására. Igazgatóságunk és az EMAS illetékes szakemberei az előző évtizedek során a hálózati madárvédelem teljesebbé tétele érdekében végzett felmérések, szakmai egyeztetések, tervezési és kiviteli munkák, visszaellenőrzések során egyre bővülő tudást, jelentős, kölcsönös tapasztalatokat szereztek. E tudást és szemléletmódot a feladat eredményes teljesítése érdekében végzett közös munka során az eltérő szakterületeket képviselő munkatársak egymásnak adták át, együtt fejlesztették a jelenlegi szintre. Egy közösnek tekinthető, meglévő szakmai tudás és tapasztalat, valamint az ezt megelőzően együtt elért eredmény hazánkban ma is egyedülálló, mintaértékű. biztos vagyok abban, hogy e közös tudásra alapozva, figyelemmel a megújított együttműködési megállapodásban foglalt célokra további tartós eredményeket és jelentős sikereket érhetünk el a madárvédelemben, közös munkával, folyamatos kapcsolattartással és együttmunkálkodással.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma a Református Egyház adását sugározzuk.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Mai adásunkban először a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon egyik pedagógusával beszélgetünk, akinek kiváló tehetséggondozó munkáját díjjal ismert el a Nemzeti Tehetségközpont. A legutóbbi romániai népszámlálás eredményei alapján jelentősen csökkent a magyarok száma az országban. Bibza Gábor kolozsvári esperes lelkipásztor szerint a reformátusok feladata, hogy erősítsék a magyar öntudatot. Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese, alkotásai templomokat díszítenek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért díjjal tüntették ki Vonáné Vince Viktóriát, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon magyar történelem szakos tanárát. A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti Tehetségközpont alapította, hogy elismerje a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar pedagógusokat. Vonáné Vince Viktória 2013 óta tanít a Lévaiban, számos országos versenyre sikerrel készítette fel diákjait. Ő vezeti az intézmény bölcsészet és társadalomtudományi munkaközösségét.
Egy nagyon különleges helyzetben kaptam a hírt. Tavaszi szünet volt, és éppen otthon betegeskedtem is, és nagyon, nagyon rossz hangulatban voltam. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ebből a nehéz helyzetből hirtelen kirántott. Tehát nem, tényleg nem számítottam rá, és nagyon boldog voltam. Természetesen nagyon meglepődtem, és azt éreztem, hogy hát biztos, hogy én ezt megérdemlem, mert annyiféle hiányosságot érzek a pályámon, vagy egyáltalán sokféle területen, ahol sokkal jobban is teljesítenék. Hát, hogy most egy példát mondjak, most a 12-eseim az új típusú érettségit most próbálták ki, és hát a felkészítés az egy nagyon nehéz és különleges dolog volt, és azt éreztem, hogy talán lehetett volna ezt a felkészítést még sokkal jobban csinálni. Tehát azt éreztem, hogy hát biztos, hogy megérdemlem én ezt.
Maximalista?
Nem szeretem ezt a szót, mert nem tartom magam maximalistának, inkább csak azt mondanám, hogy azt szeretném, hogy a tőlem telhetően a legjobban teljesítsek.
Akkor lehet a lelkiismeretes, az sokkal jobb szó lenne?
Így van.
Hogyan történik a jelölés erre a díjra? Ki az, aki felterjesztette az elismerésre?
Ketten terjesztettek fel, egyrészt dr. Ábrám Tibor igazgatór, másrészt pedig egy volt nagyon kedves tanítványom, ő pedig Kőszegi Áron volt, aki 2017-ben Magyar Irodalom OKTV második helyezett volt, úgyhogy ők ketten írták az ajánlást együtt.
Technikailag hogyan nézett ki a díjnak az átvétele? Hol történt mindez? Milyen körülmények között zajlott?
Hát ez Budapesten volt, és egy nagyon szép helyszínen. A méltatás az ugye általános volt, mert azt hiszem, hogy 18-an kaptuk meg az országban ezt a kiváló tehetséggondozó díjat, de egy nagyon szép ünnepség. Szép és méltó ünnepség keretében történt.
Mivel indokolták?
Kiemelkedő tehetséggondozó munka, kiemelkedő versenyeredmények, mindenféle tantárgyból.
Kiváló tehetséggondozó tevékenység elismeréseként. Mi kell a tehetségek gondozásához?
Hát nagyon sok minden kell hozzá. A Lévaiban itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, vagy inkább azt mondanám, hogy áldott helyzetben vagyunk, mert működik az úgynevezett mentorprogram. Tehát ez a pedagógusnak, diáknak nagyon nagy lehetőséget ad a tehetség kibontakozásához, de visszamennék ahhoz, hogy valaki bekerüljön a tehetséggondozó programba, a legfontosabb az, hogy felismerjük a tehetséget.
És hogyan lehet felismerni, hogyan lehet kiszűrni, hogyha egy diák tehetséges?
Egyértelmű, hogy órán is, beszélgetésekben is, egészen apró jelekből, nagyon sok példát tudnék hozni, hogy egy tényleg egy véletlen elszólás, egy véletlen megjegyzés rögtön felkeltette az érdeklődésemet, meg felkeltette a figyelmemet egy diák iránt, és jobban kezdtem rá figyelni. És egyértelmű, hogy a diákok motiváltsága az nagyon fontos, hogy nagyon sok tehetséges diákunk van, de sok tárgyban tehetségesek, és hogy éppen a magyart válasszák.
Ja, szokták mondani, inkább a sportból ered ez a mondás, hogy 20-30% tehetség, a többi szorgalom. Nem tudom, hogy ezzel egyetért a tanárként. Igazából oda akarok kiukadni, hogy a tehetséges diákoknak is nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni abba, hogy elérjék a céljukat. Hogyan tudja ebben őket támogatni az intézmény? Illetve ön hogyan tudja ebben őket támogatni?
Igen, még nem gondolkoztam ezeken a százalékarányokon, de azt gondolom, hogy nem is mernék százalékarányokat mondani, de igen, meglévő tehetség mellett, és ugye a magyarnál ez egészen speciális, mert fogalmazási készség, kifejező készség, és akár memória is, tehát nagyon sok minden készség kell, de igen, a szorgalom az nagyon, nagyon fontos. Hogyan tudom őket segíteni? Hetente ülünk itt a Lévai kerekasztalánál, ami azt gondolom, hogy már lassan tényleg egy fogalommá vált, itt a mentoróráknak ugye ez a helyszíne, és ott hetente folyamatosan készülünk, feladatokat adok, ismétlünk, tehát ez egy nagyon rendszeres munka, és természetesen emögött nagyon sok otthoni munka is van.
És nem csak a diákoknak, feltételezem, hogy önnek is azért ez nagyon sok plusz munkaórát jelent.
Így van, de a tanár számára, meg számomra is ez nagyon nagy öröm. Tehát ez egy olyan típusú munka, ami igazából nem is munka. Ez
mi ad ehhez erőt? Mi ad ehhez plusz energiát?
A diákoknak a sikere, meg azt, hogy azt látom, hogy ezt is már sokszor megfogalmazódott bennem, hogy úgy lépnek ki a Lévai falai közül, hogy önmagukban, a Jóistenben megerősödve, és egyáltalán te célokkal lépnek ki a Lévai falai közül. És akkor ez a tanár számára egy újabb motiváció, hogy újra kezdje a 9-es diákokkal.
A tehetséges diákok mi a tapasztalata? Hogyan viszonyulnak a formális tanórai keretekhez? Van erre lehetőség, hogy velük külön foglalkozni tanórai keretek között?
Azt gondolom, hogy a magyar az annyira összetett, a magyar nyelv és irodalom, hogy ott olyan nagy előnye talán nincs a diáknak, a tehetséges diáknak. Olvasottsága megvan, és nagyon sok minden más, de én azt gondolom, hogy nekik tanórán is nagyon sok mindent tudunk mondani.
Melyik sikereire a legbüszkébb?
Igen, az OKTV eredmények azok ismertek, meg talán tudjuk, hogy ez a legnehezebb, minden tantárgyból a legnehezebb tantárgyi verseny, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon boldogan és örömmel emlékszem vissza az ifjú tudósok elnevezésű versenyre, ami az OKTV-vel hasonló színvonalú, talán még az OKTV-től is nehezebb verseny volt, és ugye ez egy televíziós döntőbe zárult, és oda a 8 diák közé 2 léva is diákunk is került, tehát arra is nagyon-nagyon boldogan emlékszem vissza.
Mi indította el a pedagógus pályán?
A családunkban elég sok a pedagógus, és hát ha visszaemlékszem, a gyerekként is, hát talán szeretem már ilyen dolgozatokat összeállítani, tehát úgy mindig magyar tanárnak készültem, és ugye utána jött a történelem is természetesen, de én emlékszem, hogy már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy én magyar tanár szeretnék lenni. Még talán, hogyha most visszaemlékszem, volt ilyen régi bakelit lemezünk, amin versek voltak. És én azt nagyon sokat hallgattam, tehát így most, hogy visszagondolok, talán még már az is mutatta, hogy nekem valami közöm lesz a magyar tanári pályához.
És volt olyan példaképe, volt olyan tanára, aki önt tehetségként kezelte annak idején?
Talán két egykori tanáromat tudom megemlíteni, egyrészt a középiskolás magyar tanárom, ő Urecki András név volt, és ugye én a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumába jártam, tehát ott volt a magyar tanárom, ő nagyon nagy hatással volt rám, de én nem versenyeztem komolyan középiskolás koromban, de mégis látott valamit, és egy-két megjegyzése a magyar dolgozataimon, az nagyon sokat számított. És utána pedig az egyetemen dr. Szőke György, aki egyetemi tanár, akinél a szakdolgozatomat írtam József Attila költészetéből, anyaképének formálódásából, és azt éreztem, hogy igen, ő talán egy picit jobban figyel rá, mint a többi évfolyamtársamra, és így belegondolva, igen, nagyon sokat számít, amikor plusz, minimális plusz figyelmet, jó értelemben vett plusz figyelmet kap a pedagógustól a diák.
Lévai volt az első gimnázium, ahol tanárként kezdett? Milyen intézményekhez kapcsolódik a pályafutása során?
Hát a pályámat, az az érdekes, hogy itt kezdtem a Lévaiban. A gyakorló tanításomat itt végeztem, itt volt a záró tanításom is, úgyhogy innen indult a pályám. Utána én 13 évig a Bláthy Ottó villamosipari szakközépiskolában tanítottam, magyar, majd később magyar történelem szakos tanárként, és 2013 óta vagyok újra itt a Lévaiban, tehát visszakerültem oda, honnan indult a tanári pályám.
És más egy református gimnáziumban tanítani? Miben másabb, miben ad pluszt a tanári pályához?
Nagyon sok mindenben. Nem kérdés, hogy én magam is egyházi gimnáziumban érettségiztem, és mindig is az volt a vágyam, hogy visszatérjek a gyökereimhez, és hát nem is akárhol, hanem a Lévaiban tanítsak. Tehát mindig a Lévai, ez mindig ott lebegett a szemem előtt. Én emlékszem, hogy amíg nem tanítottam itt, addig akárhányszor eljöttem itt a Lévai épülete előtt, mindig olyan vágyakozva néztem fel, hogy hát ha én egyszer ide beléphetnék tanárként, az milyen jó lenne. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig hát a Blátiban szinte kizárólag fiúkat tanítottam. Itt pedig ugye vegyes osztályaink vannak, úgyhogy ez nagyon nagy változás volt számomra.
József Attiláról jut eszembe, másként tanítja-e egy magyar tanár azokat a témákat, területeket, költőket, írókat, korszakokat, amik közelebb állnak a szívéhez.
Igen, és ilyenkor önmegtartóztatást kell fogadni a tanárnak, mert vannak azért azt gondolom mindannyiunknak olyan témák, amikben nagyon elmélyült. És hát itt nagyon figyelni kell az óra számra, mert rengeteg minden mondani való érdekesség, különlegesség van. Igen, erre kell figyelni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor esperes lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyed Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrésztől kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba, vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön, így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg, azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontosággal, teatrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallás óra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy kiki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egyharmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre százezres nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha hármas tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább, a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Igen, annak kell lennie, és az előbb mondtam, hogy újra kell értelmezni ezeket a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer, kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. Zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzaton pedig a református címért található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55 ezekben az éve még álmodni sem mert volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük, és innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a vesszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármihez, hogyha nincsen hajlama, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom, úgyhogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apró dolgokat is, most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igénynek megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátaljai szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahova az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerikai Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne kések le vele.
A lelkipásztori hivatás nem hiányzik?
Hála Istennek van alkalmam szolgálni, mégpedig azért, mert nyugdíjasként is, hála Istennek, szinte minden vasárnapra valamilyen szolgálatom van, valamilyen felkérés kapok. Amikor nyugdíjba felementem, akkor úgy köszöntem ki, hogy az okos sofőr nem indul el pótkerék nélkül. Mert lehet, hogy ott fog elavulni a pótkerék a csomagtartóba, de egy biztonságot jelent a sofőrnek, hogy van pótkerék. Ott is lehet, hogy mire kihajt az udvarból, akkor éppen defektet kap, szükség van a pótkerékre, és milyen jó, amit előkapni. És azt mondtam, hogy én ilyen pótkerék szeretnék lenni. Hát hála Istennek, nem annak örülök, hogy sok defektet kapnak a kollégák, hanem hogy alkalmazzák a pótkereket, úgyhogy nem érkezek beporolódni a csomagtartóba. Szerencsére, és hála Istennek, elég gyakran igénybe vesznek, úgyhogy sokszor úgy van, hogy szólok is, hogy idejébe szóljatok, vagy nehogy esetleg az utolsó pillanatban, mert lehet, hogy már 2 helyre is elég érkeztem, és már a harmadikat nem tudom vállalni. Alkalmaznak, hála Istennek, van alkalma minden nap szinte készülne a szolgálatra is. De nagyon jó azért, mert addig, míg alkotok, mondjuk a szemem ott van a faragáson, de az élmény pedig ott a következő prédikáció akkor áll össze éppen, amíg éppen csendben ott magamnak munkálkodok.
Akkor ön nem az a típus, aki kikapcsol, elfelejti a dolgokat, amíg dolgozik, hanem inkább inspirálja az, amit csinál.
Igen, tehát mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat, pedig éppen ezt tölti ki az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok ráfra, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen össze tudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.